itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Esztelnekre kalauzoljuk Önöket. A település, községközpont, Kurtapatak és Csángótelep tartozik hozzá. 2005-ig közigazgatásilag Kézdi Szentkereszthez tartozott. Kézdi Vásárhelytől 13 kilométerre északkeletre, a Nemere-hegység délnyugati előterében, az Esztelnek-patak völgyében fekszik. 1332-ben Iskulnok néven említik először. 1681-ben Nagy Mózes gimnáziumot alapított itt, amelyet nem sokára Kantába helyeztek át. Erődített római katolikus temploma 14. századi, melyet a 15. század végén gótikus stílusban átépítettek, majd 1635-ben bővítették és 1724-ben javították. 1802-ben a földrengés megrongálta, miután átépítették, tornyát 1819-ben alakították át, 1958-ban restaurálták. 1977-ben a földrengéskor 14. századi freskó töredékek kerültek elő. A ferencesek zárdája az alszeg és felszeg között meglévő kápolna mellé épült 1677-ben. 1710-ben a kápolnához templomot építettek. 1729 és 1750 között átépítették. 1907-ben földrengés rongálta meg, majd 1921-ben leégett és nem is épült újjá. A falu felső részén Szent György tiszteletére szentelt imola áll, melyet 1684-ben említenek először. 1721-ben apáca zárdaként említik, de 1822-ben a rendet megszüntették. A falu határában volt Jézus forrás és közelében egy kápolna. 1730-ig híres búcsújáró helynek számított. A Szacsvai ház 1702-ben épült, Szacsvai János emlékművét 1997-ben avatták fel. Az eszteleki gyermekek egy felújított, modern iskolában tanulhatnak, felkészült pedagógusok irányítása alatt. A falu büszke nagyszülöttére, Kis Béla római katolikus papra, ferences szerzetesre, egyházi íróra.
Eszteleknek mindig szorgalmas lakói voltak, akik szerették a házuk körül a rendet.
Az elődeim is jó gazdai voltak ennek a településnek.
Sajnos egyre kevesebb az osztályban a gyerekek száma.
Amíg működött a tájcsarnok, a vágyűjtőközpont, a brassai gyár szállította tőlünk a tájat.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi István és népi zenekara muzsikál. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Salamon Balázs vagyok, Esztelnek község polgármestere.
Régóta tölti be ezt a tisztséget?
2020 óta, most már ez a második mandátumom.
Egy fiatal embert mi motivál, hogy polgármester legyen, a közösséget szolgálja? Mert azért ez nem csak a csili-viliről szól, hanem sokszor szidják az édesanyját is, és mindenki mást is, hogyha úgy adódik a helyzet. Nem szép tőlünk, de ilyenek vagyunk mi emberek.
Igen, én úgy gondolom, hogy az, aki ilyen tisztséget vallal, elsősorban, ha fogalmazhatok így, valamilyen szinten gyárilag így kell legyen összerakva, hogy ne csak a saját maga dolga érdekelje, hanem hajlandó legyen, és tudjon is tenni a közösségéért. Ezen kívül pedig 2020-ban a közösség kért fel, és az igazság az, hogy én is kiszerettem volna magam próbálni, és azóta itt vagyok.
Azelőtt hol dolgozott, milyen területen?
Mérnöki végzettségem van. Nagyszebenben végeztem textilmérnökit, majd Európai Uniós Projektmenedzsment mesterit végeztem, és ebből adódóan pályázatírással kezdtem, majd a helyi kistérségi iroda, az Angusztia Egyesület irodavezetője voltam két fejlesztési cikluson keresztül. Az Angusztia Egyesület Kézdivásárhelyt körülvevő 12 községet foglalja magába, és a két fejlesztési ciklus alatt közel 5 millió eurót pályáztattunk ki önkormányzatoknak, gazdálkodóknak, vállalkozóknak, egyesületeknek, egyházaknak, és onnan kerültem ide az önkormányzathoz.
Akkor gondolom volt valamiféle rálátás, hogy hogy működik a polgármesteri hivatal, meg ez az egész, hogy nem zöldfülüként került ide, hogy aztán rácsodálkozott, hogy jé, hát ezt is kell, meg azt is kell, meg amazt is kell csinálni egy polgármester.
Hát a papírmunka az nem állt távol tőlem, nyilván az egy teljesen más világ, hiszen ott Európai Uniós pályázatokkal foglalkoztunk, más szabályrendszer, teljesen eltér a helyi közigazgatás világától. A papírmunka számomra nem volt távol, és feltaláltam magam.
Mit talált a polgármester, amikor beült ebbe a székbe?
Nagy vonalakban rendezett volt a település, az elődeim is jó gazdai voltak ennek a településnek. Voltak olyan uniós projektek, amiket ők tettek le, tehát ők pályáztak, majd a kivitelezés rangharult. Nyilván ezt a munkát mi is folytattuk, és folytatjuk jelen pillanatban is. Azt azért rá kell mondanom, hogy mi valamikor Kézi Szentkereszthez tartoztunk, onnan váltunk le, ebből adódólag nem mondanám, hogy egy gazdag település vagyunk. Erdőnk nincs, legelőnk kevés van. Nagyjából minden, amit ebben a településben látnak a közösség tagjai, vagy az ide látogatók, azok mind uniós, vagy kormányprogramokból, vagy valamilyen fajta pályázatokból lett megvalósítva.
Jó ötlet volt szétválni, vagy mindig a saját zsírból megélni bizonyos helyzetekben jobb, mert akkor magunknak dolgozunk?
Én úgy gondolom, hogy a helyi közösségnek jót tett az, hogy Kézi Szentkeresztről leváltunk, ugyanis a saját gazdáink vagyunk. Mi tudjuk azt, hogy a mi kicsi településünkben mikor, milyen problémáink vannak, jobban oda tudunk figyelni, mi van az iskolában, mi a helyzet az erdei, mezei utakkal, milyen igényei vannak a közösségnek, mikor romlanak el azok a községi utak, amelyek nincsenek leaszfaltozva. Ez az egyik érv, ami ez mellett szól, és a másik az, hogy külön tudtunk pályázni, és pályázati lehetőségeket kihasználni, és ez egy fejlődő pályára állította a települést.
Most mekkora létszámú a község? Én úgy tudom, hogy Csángótelep és Kurtapatak is ide tartozik.
Tehát a községnek a lakossága összesen 1124 fő körül van, ahol Kurtapatakon olyan 250-270 fő lakik, a többi esztelyeken. Csángótelepnek állandó lakója most már nincs, de közigazgatási szempontból mindig figyelünk arra, hogy azért a papírforma az ugye azt mutassa, hogy jelenleg is egy lakott település, és kicsit visszatérve az előző gondolatra, azt még elmondanám, hogy nagyon-nagyon ellene vagyok és ellenzem az új közigazgatási törvényt, vagy ami körvonalazódik, hogy a településeket össze akarják vonni. Azt elég határozottan kimerem jelenteni, hogy nem is ránk, és nem is mi költöttük el a kisebb települések az ország pénzét, úgyhogy nem gondolom, hogy a spórlást velünk kéne kezdeni.
Ezzel gondolom, hogy nem egyedül van, hanem nagyon sokan így vélekednek, és én látom járva az adáskörzetünket, hogy nagyon kevesen is vannak a hivatalban. Itt vannak annyian, hogy ne essenek át a fejükön, mert sok helyen egy ember, két-három ember helyett is dolgozik, és még mindig megszorításokat kényszerítenek rájuk. Hogy lehet egyáltalán hatékonyan dolgozni úgy, hogy sem a feltételek, sem az emberanyag nincs meg hozzá?
Nem vagyunk egy egyszerű házadban, ugyanis jelen pillanatban az önkormányzatnak 12 alkalmazottja van. Nagyon nehezen tudjuk ellátni a feladatainkat. Én úgy gondolom, hogy a kollégákkal együtt lelkiismeretesen próbálunk dolgozni. Mindenki a saját szakterületén próbál odafigyelni. Annak ellenére, hogy néha vannak elégedetlenek, de azt kell tudni, hogy nem mi mindent tudunk megoldani, sokszor procedurális, sokszor anyagi okokból. Nincsen például takarító. Sokszor előfordul az, hogy én is, más is, mindenki a saját irodáját kitakarítja. Vannak szociális munkásaink, akik le kell dolgozzák azt a munkaidőt, amit számukra ez a rendszer kiszab, jönnek, ledolgozzák, sokszor ők is takarítanak kultúrotthonba, nem egy könnyű házat. Mi sem mutatja jobban azt, hogy nem egy felduzzasztott munkaközössége volt a mi önkormányzatunknak, ugyanis a legutóbbi alkalmazottakra vonatkozó megszorítások minket nem érintettek olyan szinten, hogy valakit le kellett volna építsünk, hanem egy kicsi organigramma módosítással, áthelyezéssel meg tudtuk oldani.
Hogyha ön lenne ott a törvényhozásban, mit csinálna másképp? Mert látja a gyakorlatban, hogy hogy működünk, és hogy kellene működjünk úgy, hogy éppenséggel ne az életünket tegyük rá a munkára, azért még pihenjünk is, és élvezzük is azt, amit csinálunk, tehát ne ilyen favágó munka legyen. Mit kéne másképp csinálni, vagy hogyan kéne csinálni?
Úgy nagy általánosságban szólnék ehhez hozzá. Én úgy gondolom, és kiindulnék magamból, a saját munkámból, hogy elsősorban vezető pozícióba az adott szakma terén mindig olyan embereket kéne oda tenni, akik végigjárták azt a lépcsőt, végigjárták azt a rendszert. Hogyha itt most példázódni kéne a tanügyjel, akkor én szerintem a tanügyminiszternek mindenképp egy olyan embernek kéne lennie, aki ismeri a tanügyi rendszert, ismeri a problémáit, tudja, hogy hogy működik az a rendszer, mik a hiányosságai, hogy lehet jobban tenni, és ugyanígy minden szakágban szakemberek kéne vezessenek, olyan szakemberek, akik alulról jönnek, és akik tényleg azért vannak ott, és azért dolgoznak, hogy jobbá tegyék, ezt az országot fejlesszük, mindenki a saját maga kicsi települését tudja jobbá tenni, élhetőbbé tenni a közösségnek, a javát szolgálni, én is így próbálom végezni minden nap a munkámat.
Hát ez beszéd szintjén nagyjából így is működik, csak az a baj, hogy az elmélet és a gyakorlati között elég nagy a szakadék, és szoktuk mondani, hogy van az a pénz, amiért korpásodik az ember haja, tehát van olyan ember, aki egyik nap egészségügyi miniszter, másnap vidékfejlesztés, aztán mezőgazdasági, és bizonyára nagyon ért mindenikhez, csak éppenséggel a gyakorlatban nem úgy kéne csinálni. Amikor idejött már az infrastruktúra, ki volt építve?
Ami az infrastruktúrát illeti, a településünknek 85%-ában van működő szennyvíz hálózat, viszont vízhálózat nincs. Mi pályáztunk ezelőtt 3 vagy 4 évvel, már nem is tudom, mikor indult a folyamat, annyira rég volt, az Angél Szalégné kormányprogram keretén belül nyújtottunk be egy támogatási kérelmet a vízhálózat kiépítésére Kurtapatakon és Esztelneken. Hál' Istennek a pályázatunkat elbíráltak, rendben van, most jelen pillanatban abban a fázisban vagyunk, hogy várjuk, hogy hívjanak a minisztériumba, hogy írjuk alá a támogatási szerződést. Ez nem azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy aláírtam a támogatási szerződést a minisztériumban, 2 hétre rá engedjük a csapon a vizet, mindenki tudja azt, hogy közbeszerzési eljárás le kell futtatni, kivitelezés, egy nagyon bonyolult rendszer lesz ez, mondom én, mert kézdivasárhelyről fogjuk megkapni tulajdonképpen a vizet, amit Kézdiszentlélekre már kivezettek, és onnan kell kivezetni Esztelnekre, a szomszéd településnek is ugyanaz ez a pályázata lesz kivitelezve, vagy ugyanezzel a technikai megoldással fognak élni ők is, tehát a Kézszentkereszt is Bélafalva. Ezt látja elő amúgy a megyei mestertárv is, úgyhogy várjuk a fejleményeket, és várjuk a telefont, hogy hívjanak, hogy írjuk alá a támogatási szerződést.
Most furkutakból van ivóvíz?
Minden gazdaságnak van saját kutya, van akinek furt, van akinek ásott kutya. Ez a berendezkedés volt ebben a településben, működött eddig. Az utóbbi években a nagy szárazság azért rányomta a bélyegét ezekre a, mondom én, felszíni kutakra, 8-9-10 méteres kutak voltak, és nagyon-nagyon lement a vízszint, esetenként már kiszáradó félben voltak ezek a kutak, hál' Istennek, olyankor a Jóisten mindig rán gondolt, és nagyobb mennyiségű csapadék érkezett, és így nem voltak komoly problémák. Azt viszont megjegyezném, hogy azok a gazdálkodó emberek, akiknél több állat van, számukra nyújtunk segítséget, az önkormányzat szokott vizet adni, már azt azért nem bírják meg ezek a felszíni kutak, hogy esetenként 6-700 juhot vagy 40-50 szoros marhát reggel este megitassanak.
A mezőgazdaság mellett még mivel foglalkoznak az esztelnekiek? Vállalkoznak?
Sajnos 2020 nyaran az eszteleki német érdekeltségű készruhagyar bezárt, amiről azt kell tudni, hogy volt olyan idő is, amikor akár 700-800 vagy akár 850 alkalmazottja is volt ennek a gyárnak. Most a pandémia vagy a gazdasági tényezők okozták ennek a gyárnak a bezárását, pontosan nem tudjuk, de az az biztos, hogy úgy a közösség életében, mint a község költségvetésében nagy érvágás volt ez, hiszen tudjuk azt, hogy az Alfából és az IVG-ből visszaosztott összegeket, amit az alkalmazottak után kap meg az önkormányzat, az elég jelentős összeg ennyi alkalmazott után. Volt olyan év, hogy egyáltalán vagy nagyon kicsi összeget kapott a központi költségvetésből a község, mert önállató volt tulajdonképpen, sajnos ez a házát mostanra már megszűnt. Ezt a gyárat tudomásunk szerint már ott a terület és az épület is magántulajdonban van, árulják. Egyelőre még nem került beruházó, mi nagyon-nagyon reménykedünk, hogy valaki meg fogja vásárolni, és valamit fog kezdeni ezzel az ingatlannal. Amúgy a kérdésére válaszolva, a vállalkozói réteg nagyon vékony, a mi kicsi közösségünkben egy-két fa feldolgozó, fakitermelő cég van, ugye az élelmiszerboltok, a turizmusban van mozgolódás, én úgy gondolom, hogy elég nagy potenciálja van a településnek és amúgy a környéknek is. Történelmi szempontból sem egy akármilyen térség vagy település vagyunk. Rengeteget teszünk azért, hogy tudjuk azt, hogy beruházót úgy lehet egy településbe hozni, hogyha az infrastruktúra rendben van. Ez nem azt jelenti, hogy mi autópályát fogunk építeni, ez nem a mi pályánk. Viszont a Kézdivásárhelyi Metropolis övezettel közösen dolgozunk a gázhálózat képítésén, nagyjából sinem vagyunk a vízhálózat képítésével, és nyilván azon is dolgozunk, hogy az elmaradt utcákban a szennyvízhálózatot is bővítsük.
Munkanélküliséggel küzdködnek?
Én azt mondom, hogy aki dolgozni akar és tud, az talál magának munkát. Tehát a munkanélküliség fogalma a mi településünkben relatív. Az, hogy nehézségek vannak, az igaz. Viszont külföldön dolgoznak, olyan is vannak, akik Brassóba bejárnak dolgozni elég jó fizetésért. Nyilván ennek az az arra, ugye, hogy naponta el kell másfél órát utazgatni oda és másfelet vissza, de aki tud és akar dolgozni, annak van, és lesz is munkája, én úgy gondolom. Gazdálkodnak is az emberek, állattartással is foglalkoznak, tájcsarnokot hoztunk létre. Sajnos a tájnak olyan arra van, hogy nem tudom, hogy fogalmazhatnék-e így, hogy ebből meg lehet élni, de ugye, mikor a mezőgazdaságot összekapcsolják az állattartással, azért mégiscsak egy jobb, jövedelmezőbb gazdaság alakul ki. Sajnos a mezőgazdasági terményeknek az arra az utóbbi időben különböző okokból kifolyólag nagyon-nagyon alacsony volt, és kilátástalan a helyzet.
Külföldi munkát vállalnak az esztelnekiek?
Nálunk is ugyanaz a házat, mint a más településekben, tehát aki bírja magát, aki jó munkaerő, főleg a családfők, a férfiak kijárnak, külföldön vállalnak munkát. Esztelnekről főként Dániába szoktak járni tavasszal és ősszel. Ősszel karácsonyfa ültetvényekbe Dániába. Egy elég komoly közösség, aki évek óta már oda jár, meg is fizetik. Igaz, hogy borzasztó kemény munkát kell elvégezni. Járnak ki, hogy mondott, Dániába, Németországba, Szöllősbe. Én szerintem ez is az egyik oka annak, hogy a demográfiai mutatók ugyanúgy, mint ahogy más településekben is romlanak. Azt el kell mondanom, hogy az eszterháziaki tanintézményekből az utóbbi 10 évben közel 100 gyerek tűnt el. Én szerintem ez is az oka annak, hogy ilyen mértékben csökkent a gyereklétszám, hogy nagyon későre vallolnak gyereket a fiatalok. Ugye 1 vagy 2 születik, nagyon ritka az a család, ahol már 3 gyerek van. Önkormányzati szinten mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy támogassuk a gyerekvállalást. Többek között a Babakalendja programot is elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy az újszülött 1000 lejes csomagot kap az önkormányzattól, nyilván feltételekhez van kötve, itt Eszternák község területén kell legyen a lakhelyük, legalább az egyik szülőnek munkahelye kell legyen itt Romániában, de nagyon örülnek, és egy tartalmas csomagot szoktunk átadni. Napközit működtetünk, egészséges ebéd programnak a részesei vagyunk, erre pályáztunk. Tehát az iskola közösen az önkormányzattal, én úgy gondolom, hogy egy nagy-nagy segítség. Óvodától 8. osztályos korukig ételt kapnak a diákok vagy az óvodások. Nagyon-nagyon szép és felszerelt, korszerű óvodánk van. Játszótérrel ellátva, az iskolánk is fel van újítva. Tavaly egy műfűves focipályát hoztunk létre. Sajnos annyit engedett meg akkor a költségvetésünk, hogy a játszófelületet kicseréljük. Most folynak a munkaállatok ennek a pályának a bekerítése és a lehálózására, hogy a gyerekek ne rúgják ki a labdát.
Van, aki bevállalja, hogy ezekért a programokért vállalta a következő gyereket?
Nem vagyok annyira optimista, hogy ezt így kimárjam jelenteni, hogy valaki azért vállalta a 3. vagy akár a 4. gyereket, már olyan feltételeket biztosítunk. Ellenben tény az, hogy szomszédos településekből is hoznak ide a tanintézményekbe gyerekeket. Ez valamit már jelent.
Arra is van példa, hogy elviszik városra? Mert én nagyon sok olyan településen voltam, ahova városról hozták a gyereket. De még 10 évvel ezelőtt mindenki a városi iskolát tartotta jobbnak, mint a saját településén.
Mivel mi 16 kilométerre vagyunk Kézdivalsarhájtől, nem tudok ilyen esetről, hogy Kézdivalsarhájról valaki a gyerekét kihozna Eszternákra, ellenben olyan van, hogy Eszternákról Kurtapatakról beviszik a gyerekeket. Bölcsis gyerekekre gondolok itt, a szülők ugye Kézdivalsarhájén dolgoznak, így is úgy is mennek, úgyhogy beviszik, és akkor nyilván az óvodat is ott kezdik el. Mi mindenkit arra próbálunk ösztönözni, és ezért is vannak ezek a programjaink, hogy a gyerekeket itthon tartsuk. Azért a helyi közösségből szakítani a gyereket nem biztos, hogy minden esetben jó. Vannak itt különböző érvek pro és kontra, de tény az, hogy még jelen pillanatig egészen 8. osztályig itthon tanulhatnak a községben a gyerekek, és ez jó. Itt kihangsúlyoznám azt, hogy nem akármilyen körülmények között tanulnak a gyerekek, hiszen egy olyan felszerelt, korszerű, modern iskolánk van, amelyiknek a felújítását most 1 éve fejeztük be, közel 3,5 millió új lájba került az iskolának, a régi szárnyának a felújítása. Ezt az iskolát 1911-ben tervezte egy Mende Valér nevezetű budapesti tervezőmérnök, és az 1. világháború előtt fel is építették. A regionális operatív programban kiírt pályázatból sikerült ezt felújítani, interaktív táblákkal felszerelni, tornatermet eszközökkel felszerelni, a megyei tanács segítségével is a butorzatot kiegészítettük. Meg is ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem, hogy nem feleltettek el minket, valamint teljesen elektromos iskolabuszunk van, megint csak a megyei tanács jó voltából több település, több iskola kapott a környéken, de én azt mondom, hogy jó, használható jármű, nyilván korlátozott a mozgásképessége lévén, hogy elektromos, na de az is egy fontos dolog, hogy fotovoltaikus pannókban van lehetőségük tölteni az iskolánál ezt a buszt, úgyhogy még költséghatékony is.
Költöznek be Eszternekre más településről? Vannak eladó telkek? Preferálják ezt a csendet, ezt a szép környezetet? Mondjuk városiak, vagy olyan településről, ahol sokkal sűrűbben lakott a település?
Az igazság az, hogy Az ingatlanok arra nagyon-nagyon magas a településben, többnyire ennek tudható be, amit ön is említett, vagy érzékelt, ahogy a településünkbe érkezett. Igen, vannak olyanok, akik ide költöznek. Mi örülünk ennek, mert az igazság az, hogyha nagyon őszinték vagyunk, és megnézzük a demográfiai adatokat, akkor a szaporulat az nem fut el egyik településben sem, úgyhogy mi örülünk, ha jönnek fiatalok, gyereket vállalnak, amiben tudjuk, támogatjuk, mindent megteszünk, hogy egy élhető környezetben legyenek, legyünk.
Ezek, akik beköltöznek, az őslakósokkal milyen viszonyban vannak? Barátkoznak, vagy lassan itt is az van, hogy a szomszédot sem ismerjük?
Nem, tehát a mai napig Esztén a község lakossága egy befogadó közösség. Én szerintem kialakul a kapcsolat azok között, akik beköltöznek, idejönnek. Én úgy látom, be vannak illeszkedve, és szeretik itt nálunk.
A közeljövőnek a tervei miben merülnek ki? Mit szeretnének feltétlen még megvalósítani itt Esztelneken?
Első és legfontosabb feladatunk az infrastruktúrának a pontratevése. Ami el van maradva a szennyvízhálózatból, azt feltétlenül meg kell oldjuk. Ára készülnek a tárvák, és pályázni fogunk a Környezetvédelmi Minisztériumnak, hogy a szennyvízhálózatunkat teljesen kibővítsük, Kurtapatakon és Esztelneken. Folyamatban van a szerződés aláírás a vízhálózat kiépítésére. Mikor ezek megvannak, jöhet az aszfaltozás. 2020-ban, 21-ben is folytattuk a községi utaknak az aszfaltozását, mert volt egy kormányprogram, amit be kellett fejezni, 3,6 kilométer községi út lett akkor leaszfaltozva, de én azt szeretném, hogy minden utcában legyen rendben a víz és a kanalizálás, és utána jöhet az aszfalt. Nagyon-nagyon rossz az, amikor valamit leaszfaltozunk, és két évre rá össze-vissza vágjuk. Ez kéne a logikai felépítése legyen már a pályázati kiírásoknak, hogy addig nem aszfaltozhatsz, amíg vízkanalizálás nincs meg. Jelen pillanatban kavicsozásra tartjuk rendben, de az rengeteg pénzbe kerül, télen, ha nagyobb hó esik, nehezebb tisztán tartani, nehezebb letolni róla a havot, azért nekünk is az a célunk, hogy minél hamarabb minden községi út le legyen aszfaltozva. Ami még a beruházásokat és az infrastruktúrát jelenti, én megjegyezném, hogy mi nagy-nagy hangsúlyt fektettünk a zöld energiára. Az ülepítő állomásnál fotovoltaikus pannókat telepítettünk annak érdekében, hogy azt a villanyszámlát, amit nekünk az ülepítő állomás generál minden hónapban, és nem is kicsi ez a villanyszámla, ezt próbáljuk minél jobban csökkenteni. Ezt a beruházást egy évvel ezelőtt valósítottuk meg. Napközben, amikor jó idő van, le is nulla az a fogyasztásunkat, sőt, még a rendszerbe be is termelünk. Nyilván éjszaka azok a nagy fogyasztók továbbra is működjenek kell, és nincs, ahogy ugye, mikor nincs napsütés a fotovoltaikus pannó állásra ezt a fogyasztást, de nagy mértékben tudtuk csökkenteni. Én úgy gondolom, a villanyszámlánkat annak ellenére, hogy ugye azért az energia annak az utóbbi időben felmentek. Ugyanilyen beruházást láthatunk az eszteneki kultúrotthonnak a tetőzetén. Ezzel a beruházással azt próbáltuk elérni, hogy a kultúrotthon, helyi kistérségi iroda, polgármesteri hivatal villamosenergia fogyasztását lenullázzuk, valamint a Környezetvédelmi Minisztériumnál két személy autóra is pályáztunk. Az egyik egy teljesen elektromos autó, amit ugye fotovoltaikus pannóból töltjük, a másik egy plug-in hibrid autó, és nagy mértékben tudtuk csökkenteni az üzemanyag költségeinket is ezáltal. Továbbra is a zöld energia terén a beruházásokat figyeljük, fotovoltaikus parkok létrehozását is tervezzük azért, hogy megtermeljük azt az energiát, amit például a közvilágításra elhasználunk.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Barka Katalin vagyok, az Eszteneki Nagy Mózes Általános Iskola tanítónője.
Régóta?
Régóta bizony, mert már a 39. évem.
Mind itt volt Eszteneken?
Eszteneken voltam, itt is születtem Eszteneken, úgyhogy... Én nem mentem máshova.
Hát akkor azt jelenti, hogy jó hely ez az Esztelnek, ha meg lehet itt maradni, és nem utálják ki a kollégák.
Nekem jó élményeim voltak, lett volna lehetőségem máshol is tanítani, de úgy valahogy ez így jött, hogy nekem itthon kell maradni.
Van sok gyerek, van akit tanítani?
Sajnos egyre kevesebb az osztályban a gyerekek száma. Én harmadik osztályosokat tanítottam, 10 gyerek volt a harmadik osztályban.
Mindezt elnekiek a gyerekek, akik ide járnak az iskolába, vagy máshonnan is beszállítanak?
Kurtapatak Esztelnek községhez tartozó kisfalu. Kurtapatakról van egy kisfiú, a többiek esztelnekiek.
Nehéz manapság tanítónak lenni, mert gondolom, hogy akkor van összehasonlítási alapja, hogy hogy kezdtem, és most éppen hogy kell tanítani, és milyen volt akkor a gyerekanyag, és milyen ma a gyerekanyag.
Egyre nehezebb. Ezt most már tényleg én is megtapasztaltam. Ennyi év után generációról generációra azért azt látom, hogy más. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy gyengébb, hanem most már egy kicsit más. Másba születtek bele ezek a gyerekek, nem olyan, mint 35 évvel ezelőtt.
Akkor a régi jegyzeteit elő se tudja szedni, hogy esetleg valami újdonsággal szolgáljon a mai gyereknek? Van-e lehetőség, vagy szükséges-e visszanyúlni ezekhez a jó jegyzetekhez?
Én úgy gondolom, hogy néha vissza kell nyúljunk a régiekhez, mert azért a régiből táplálkozunk, vagy építkezünk újra. Persze hozzátesszük most az újat, az okostáblát, a nyomtatót. Most már nem kell kézzel írogatni a felmérő lapokat, sokkal könnyebb a dolgunk ebből a szempontból, viszont azért nehezebb, hogy most már sokkal érdekesebbé kell tegyük a tanítás folyamatát, hogy leköthessük ezeket a gyerekeket, mert ők már az okostelefonnal a kezükbe születtek, szinte így mondhatjuk.
Sokat kell készülni másnapra? Vagy nagyjából ugyanannyit tanul a tanító, mint régebben?
Tanítónak minden nap kell készülni, tehát úgy nem lehet jönni, hogy nem készültünk, vagy nem tudjuk, hogy mit csinálunk. Akárhány évet tanítottunk a tanítónak, mindig tanulni kell. Ha nem mást, az újat, hogy csinálni másképp.
Ha jól tudom, egyedüli helybeli tanító itt a Nagy Mózes Általános Iskolában, a kollégák azok ingáznak. Ez előny vagy hátrány önnek, hogy a faluba lakik?
Én nem mondhatom hátránynak, én mindig szerettem itt tanítani, úgy éreztem mindig, hogy megbecsülnek a faluba. Most már olyan is van, hogy a tanítványom unokáját tanítom, és mindig csak megbecsülést és tiszteletet éreztem a szülőktől is, gyerekektől is, tehát nem volt hátrányomra.
Hova telt el ez a sok év? Hát olyan fiatalos a tanítónéni, hogy senki meg nem mondaná, hogy az unokának a nagyapját is tanította.
Azért én érzem, hogy már nem vagyok fiatal, de próbálok fiatalos maradni, mert gyermekek között nem lehet csak úgy császkálni, mászkálni bottal.
Azért kérdeztem, hogy hátrány-e, mert akkor így bármit szerveznek, a tanítónéni ott kell legyen, vagy ha két tányér összezördül itt a településen, akkor bizonyára elvárják, vagy kell segíteni a szervezésbe, vagy ott kell lenni. Ebből a szempontból nehéz? Vagy sok mindent szerveznek?
Nem, soha nem éreztem azt, hogy nehéz lenne. Gondolom azért, hogy kicsit az enyémnek is éreztem úgy mindent. Nem volt hátrányomra, és nem is éreztem nehézséget, vagy nem éreztem úgy, hogy ezt kényszerből csinálnám. Amit tudtam, mindig szívesen csináltam. Most már remélem a fiatalok aztán majd átveszik tőlem a stafétát.
Miket szoktak szervezni?
Hát az iskolában azért tanévnyitó ünnepségek, aztán a nőknapi műsort, azt megtartjuk, igyekszünk minél meghittebb és családiasabb hangulatban ezt csinálni, tehát nálunk már nagyon régi hagyomány, hogy mindig az osztályterembe is csak az osztályközösség anyukái és nagymamái vesznek részt ezen. Úgy gondoltuk ezt már nagyon rég, hogy így sokkal szebb és sokkal szívhez szólóbb. Aztán a farsangi ünnepségeket mindig megtartjuk. Nemrég vettünk részt a kisiskolások népdal találkozóján, ami Kézdivásárhelyen volt, éppen 8. alkalommal. Nagyon szép ünnepség, mert ünnepnek lehet ezt nevezni, amikor annyi sok kisiskolás énekel, most is több mint 300 gyerek lépett fel, és mindenki népviseletbe, székelyruhába öltözve. Tehát ezeken úgy igyekszünk részt venni.
Mindig csak így iskolai keretek között, vagy az ifjúsággal is próbálnak szervezkedni?
most már külön van ifjúsági csoport. A falunak van tánccsoportja, néptánccsoportja, hivatásos táncosok tanítják őket, úgyhogy ezekben nem kell nekem részt venni.
Bizonyára régebben azért kellett színdarabot betanítani, meg ha volt ilyen, hogy szüreti bál, kosaras bál, színdarabos bál, vagy ez nem volt divat? Nagyon régen sem?
Valamikor volt, most már úgy egyre kevesebb, azt látom, de most már fiatalok ügyesen egymás között szervezkednek.
Itt van a nyár, mivel fogta el a vakációt?
Nem szoktam unatkozni, mivel kertes házban lakunk, én nagyon szeretek kint kertészkedni, vagy kertben, vagy az udvaron, virágok között, zöldséges kertben, tehát van elfoglaltság.
Mi jelenti a kikapcsolódást? Ez, hogy magamra vagyok a növényekkel? Vagy esetleg itt kisétál az erdőre, mezőre?
Inkább a növényeimmel szeretek ugye kicsit beszélgetni, nézelődni. Az tényleg úgy feltölt, szükségét érzem annak, hogy közöttük legyek egy kicsit.
Mennyire működik az, hogy a szomszéddal még összejárunk, vagy a komákkal? Ez divat itt még ezt el nekem, vagy már elnyugatiasodott a település ebből a szempontból?
Hát most már kezdett elnyugatiasodni, de hála Istennek azért még a szomszéd az most is szomszéd, tehát akiben az embernek a legnagyobb bizalma kell legyen, és tartjuk a szomszédokkal, rokonokkal azért a kapcsolatot. Összejárunk, nem olyan gyakran, mint valamikor, de összejárunk.
Ha jön egy idegen, vagy egy újabb beköltöző ide a településre, miről mesél szívesen? Mire hívja fel a figyelmet?
Szívesen vezetem végig, és büszkén vezetem végig a vendégeimet a faluban. Eszteleknek mindig szerintem van egy másfajta kisugárzása, mint egy másik falunak. Biztos csak az én szempontomból, de végig lehet sétálni, mert Esztel nekem van mit bőven megmutatni. Kezdhetjük a falu felső felétől a Jézuskút, a Ferences kolostor, a templom, a Szacsvai ház, tehát nagyon sok.
Nagyon szépek a porták, én amit látok, és rendezettek. Tehát akkor jó gazdák laknak itt Esztelneken.
Esztelneknek mindig szorgalmas lakói voltak, akik szerették a házuk körül a rendet, a pontosságot, és nagyon sokat segítették egymást, hogyha szükség volt. Jó gazdák az esztelnekiek, én úgy gondolom, hogy most is.
A gyerekeknek a szüleivel jó a kapcsolata a pedagógusnak? Segítik a munkáját? Vagy annyira elfoglaltak, hogy a gyerek mindig azzal jön vissza másnap, amivel én elengedtem az előtt való nap?
Általában jó kapcsolatom van a szülőkkel. Néha azért előfordul, hogy bizonyos kérdéseket azért fel kell tenni, vagy fel kell hívjam az iskolába, de mindig segítőkészek a szülők. Nekem nem volt ebből problémám soha.
Vannak felzárkóztató óráik is, meg a Szent Rita otthonnál is segítik a gyerekeket a tanulásban. Jó, hogy vannak ilyen programok? Segítik a pedagógus munkáját, vagy inkább az idejéből vesznek el, mert itt kell ülni a gyerekkel?
Hasznosnak tartom, ezt a felzárkóztató programot tavalytól visszük, és nagyon sok olyan gyerek megtanult írni, olvasni, aki bizony azelőtt nem tudott, mert mikor már egy második osztályba felkerül, mondjuk ott már nincs idő betűzgetni, akkor ezekkel vissza tudunk térni, aprólékosabban, külön-külön, és én úgy látom, hogy ennek haszna volt. A Szent Rita otthon, ott is nagyon jó helyük van a gyerekeknek, délutáni tanulásukat közösen végzik, tanulnak, ellenőrzik, és olyan gyermekek, akinek valamelyik szülő mondjuk nincsen itthon, nem lenne otthon, aki átnézze azt a házi feladatot, ezt ott elvégzik a kollégák helyettük is.
Olyan sokszor halljuk, hogy reformra szorulna a tanügy. Ha ön lenne a döntési pozícióban, mi változtatna? Mert ön látja belülről is ezt a rendszert a jó meg a rossz tulajdonságával.
Részünkről a sok papírmunka, ami fölöslegesnek tartok, és nagyon sok időnket elvesz abból, amit értelmesebb dolgokra fordítanék én, több idő lenne a gyermekekkel foglalkozni, nem statisztikákat kitöltögetni, vagy második osztályban országos felmérő, amit nem mindig tartok helyén valónak. Ezeken én azért változtatnék. A túl sok házi feladaton szerencsém van, mert tanítónak azért annyira szabad keze van, hogy gyerekekhez mérten tudom én a házi feladatot vagy az anyagot kicsit formálni, és akkor mindig figyelembe kell vegyem, hogy nem mindig csak jó képességű gyerekek vannak, hanem ott vannak a gyengébbek, akkor differenciálni kell egy kicsit, és hogyha kevesebb, nekem ez jó most, hogy 10 gyermek van, tudok differenciálni könnyebben, de ahol egy 25-ös létszám, ott bizony nagyon nehéz dolga van egy tanítónak.
A tanügyi rendszer mennyire engedi meg, hogy a helyi nevezetességekről, a mi dolgainkról is beszéljünk a gyereknek, mert én járva az adás körzetünket nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy én többet tudok a faluról, mint az, aki ott lakik. Be tudják-e csempészni a mi értékeinket, hogy az vivődjön tovább?
Igen. Én mindig negyedik osztályosokkal, amikor a történelem mint tantárgy bekerül a tananyagba, azzal szoktam kezdeni, hogy nézzük meg, hogy mi van otthon, ami régi, tehát a tárgyi emlékekből egy kicsit összegyűjteni, és megfigyelni, arról leírást, rajzot készíteni, hogy mikor használhatták. Akkor kiderül nagyon sok tárgyról, hogy milyen dédié volt, vagy nagymamáé volt, hogy milyen régiek ezek a tárgyak. Szerintem be lehet csempészni. Harmadikosaim voltak, de negyedik osztályban szeretném használni, egy munkafüzetet állítottam össze, ami csak helytörténeti vonatkozású. Abból a meggondolásból, hogy az, ami itt van, ami a miénk, azt jobban megismerik, ezáltal magát a történelmet, mint fogalmat, azt is jobban megismernek, és ami a miénk, azt is ismerjék meg, így egy kicsit belopva.
Néprajzi gyűjtemény van a faluban?
Azt is így kezdtem el, még a pályafutásom elején, hogy felhozták a gyerekek a padlásról összegyűjtött, pincéből összegyűjtött tárgyakat. Abból lett lassan egy kiállítás, ami sokáig az iskolában volt, de mivel akkora sikere volt, hogy már kinőttük az osztálytermet, mert már akkor szülők is szívesen adták, és ez a gyűjtemény aztán a művelődési házba költözött, és később aztán a volt alsó iskolában lett kiállítva. Tehát nagyon sok tárgy bekerült oda.
Ilyen használati tárgyakra gondoljunk?
Használati tárgyak, igen. Amit kín gazdaságban használtak, vagy benne a házban használtak, sőt, aztán népviselet is került, bútor is került. Nagyon szép kiállítás lett belőle.
Csavar Attila vagyok, Esztelnekről.
Mióta van a Szarvas Maratartók Egyesülete, aminek az elnöke?
2013 óta akkor alakult a Szarvas Maratartó Egyesület.
Mi volt ezzel a cél?
A gazdákat próbáltuk összefogni, összetömöríteni, a legelőket karban tartani, könnyebb legyen a bélés, a csordáknak a megszervezése.
Sok a gazdálkodó?
Sajnos egyre kevesebb. Fiatal gazdánk mostanában az utóbbi 10 évben nincs is. Akik azelőtt gazdálkodtunk, már azok is lassan lemózsolódunk.
Ki a fiatal? Hát Attila is fiatal.
Szinte én vagyok a legfiatalabb, sajnos még egy valaki van, aki tőlem fiatalabb talán.
A reményeket beváltotta ez az egyesület? Vagy most már ez is kezd pup lenni a hátukon?
Részben, amíg működött a tejcsarnok, a vegyűjtőközpont, a brassai gyár szállította tőlünk a tejet.
És mi lesz a tejjel? Akkor feldolgozzák?
Próbálkozik a kézdíj tájszövetkezet a feldolgozással, értékesítéssel, de sajnos, hogy valamilyen okból nehezen megy nekik. Az eladás már a piaci része a dolgoknak. Kapacitásuk lenne feldolgozni, de sajnos nincs piac. Én értem, hogy mindenki meg akar gazdagodni a gazdáknak a hátán, de azért nem azt a vizet viszik el önöktől, amit mi megveszünk az üzletbe. Egy le is kevés, de adhatnának kettőt is, és az is kevés lenne.
Valóban az üzleti árakhoz viszonyítva, tehát ott ha 7-8 lej egy dobozos tej, ami 1,5%-os vagy akár 3%-os, a különbség nagy a nyás tej és a dobozos tej között, úgyhogy valahol csúszás van a dologban biztos.
Amikor elvitték a tejet, akkor hány liter gyűlt össze a gazdáktól?
Nincsen nekünk olyan túl nagy mennyiségünk, olyan napi 300 liter, 400, sajnos csak 4-5 gazda van, aki a csarnokba leadja a tejet. Vannak, akik bornyút nevelnek, vannak, akik sajtolnak, egyéb felértékesítik.
Bornyút enyésztés az jobban hoz a konyhára? Azt jobban veszik?
Jelen pillanatban igen, de az is problémás már. Na, bajos a bornyuknak a beszerzése. Jelen pillanatban jobb a felvásárlási ás, a kereslet is jobb, de bornyú sajnos kevés van.
Húsmarhában is gondolkodnak?
Hát megfordult most már, ugye, hogy a tájjá problémák vannak, hogy muszáj lesz elmenni más felé, más irányba, aztán meglássuk, mit hoz a jövő, mert még egyenlőre bizonytalan mindenféle helyzet.
Attilának milyen állatai vannak?
Nekem fejős tehén van, 10 darab, ez mellett vannak még földek, termelünk krumplit, buzát, kukoricát, mindennel próbálkozunk.
Mi megy a legjobban? Vagy amit éppen termelnek, az nem?
Pontosan, ahogy tetszik mondani, így van, hogy amit eladunk, azt nehéz értékesíteni, amit meg kell vegyünk, az minden magas üzemanyag, növényvédőszerek, műtrágyák, azoknak kolibris ára van, hova tovább, nehezebb, rosszabb a helyzetünk.
Csíkba szokták mondani, hogy ha megtermelik a krumplit, biztos, hogy jövőben nem tudják eladni. Ha meg nem termelik, akkor keresnék. Tehát mindig azt keresik, ami éppen nincsen.
Valóban így van, erősen bizonytalan a helyzet, tehát nincsen stabilitás semmiben. Se gabona, se burgonya, nem lehet tudni, hogy éppenséggel az őszön az egy lej lesz-e, két lej lesz-e, ingyen se kell senkinek, hasonlóképpen ugyanez van mindennel.
Akkor hogy tudnak előre tervezni? Mert azért csak meg kell tervezni, hogy mennyit adok ki és miből.
Hát sehogy sem tudunk tervezni, úgymond csak próbálkozunk a tervezéssel, eldöntjük, hogy na az idén ezzel azzal foglalkozunk, 4-5 féle dologgal, és valamelyik, hogyha ne talán bejön ősszel, akkor próbáljuk abból kompenzálni úgymond a többi dolgot.
Minden felszerelése megvan a gazdálkodáshoz, vagy azért össze kell társuljanak itt az esztelneki gazdák, hogy kisegítsék egymást alkalomattán?
Nincsen meg, csak részben vannak meg a felszerelések, összedolgozunk sógorommal, kollégákkal, hárman, négyen, és igyekszünk egymásnak segíteni és kiegészíteni a hiányosságokat.
Hogyha ilyen nehéz a gazdálkodás, akkor nem gondolkodott külföldben?
Én 2007-től 2012-ig dolgoztam külföldön. Ugye közben jött a család, gyerekek, akkor eldöntöttem, hogy na, többet nem vándorolok, itthon próbálok megélni. Ez mostanig még úgy, ahogy működött is, de hogyha sajnos egyre tovább ilyen irányba haladnak itt a dolgok, akkor megfordult már a fejembe, hogy muszáj lesz visszamenni.
Pedig jó lenne itthon erősíteni a közösséget, nem?
Mindenképpen, sőt, azt is szeretném, hogy ne kerüljek vissza abba a helyzetbe, ami akkor volt, és gondolom mindenki más is, de ez itt nálunk erősen nehéz megvalósítani. Nincsen semminek a stabilitása, a rendszerek fonál kiműködnek. Én így látom, hogy hova tovább nehezebb.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Esztelneken készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Dávid Zoltán római katolikus plébánossal, Fülöp István iskolaigazgatóval és Salamon Balázs polgármesterrel még több érdekességet próbálunk megosztani erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.